magánút kapuja le volt lakatolva. Beálltam a Chryslerrel két fenyő közé, átmásztam a kapun, és addig osontam az út mentén, míg lábom előtt hirtelen ki nem virágzott a tavacska. Bill Chess háza sötét volt. A túloldalon a másik három éles árnyékot vetett a fakó gránit sziklák előterében. Fehéren csillogó víz csörgedezett át a gáton, és hullott szinte nesztelenül a külső oldalán folyó patakba. Füleltem, de semmi más hangot nem hallottam. Chess házának az ajtaja kulcsra volt zárva. Megkerültem, a hátsó ajton égtelen nagy lakat lógott. Végigjártam a falakat, a redőnyöket tapogatva, mind rögzítve volt. Egy magasabban lévő ablakon nem volt redőny, kis kétszárnyú ablak az északi fal közepén. Ez is zárva volt. Álltam, füleltem. Szellő se rezdült. A fák olyan némák voltak, akár az árnyékuk. Bedugtam a késen pengéjét a két ablakszárny közé. Hiába, nem mozdult. A falnak dőlve gondolkodtam egy cseppet, aztán fogtam egy jókora követ, és odasóztam vele, ahol a szárnyak széle találkozott. A kallantyú recsenve kiszakadt a száraz fából. Az ablak bevágódott a sötétbe. Felhúzóckodtam a párkányra, átvetettem rajta görcsölő lábon, és beóvakodtam a nyíláson. Leereszkedtem a szoba padlójára. A magaslati erőfeszítéstől zihálva megfordultam, és megint fülelni kezdtem. Vakító fény sugár lőtt a szemembe. Egy nagyon nyugodt hang azt mondta.
Pihenjen egy kicsit, fiam. Biztosan halálra fárasztotta magát.
Úgy szögezett a falhoz az az elemlámpa, mint valami szétnyomott legyet. Aztán kapcsoló kattant, és meggyulladt egy asztali lámpa. Az elemlámpa kialudt. Jim Patton egy öreg, barna hintaszékben üldögélt az asztal mellett. Bojtos, barna kendő lógott le az asztal széléről, vaskos térdéig ért. Ugyanabban a ruhában volt, mint délután, csak egy bőrújjast húzott rá, amely valamikor Grover Cleveland elnök első ciklusa idején még új lehetett. Az elemlámpától eltekintve üres volt a keze. Üres volt a tekintete is. Állkapcsa ráérősen őrült.
Miben sántikál, fiam? Mármint a betörésen kívül.
Odahúztam egy széket, fordított helyzetben ráültem, és a hátára támaszkodva körülnéztem a házban.
Volt egy ötletem, mondtam. Elég jó ötletnek tűnt, de akár el is felejthetem.
A ház belül nagyobb volt, mint amilyennek kívülről ígérkezett. A nappaliban voltam. Pár szerény bútordarab árválkodott benne, a fenyődeszkapadló rongyszőnyeg, a túlsó falnál egy kerek asztal, mellette két szék. Egy nyitott ajtón át jókora fekete főző kályhára láttam. Patton bólintott, szeme minden harag nélkül méregetett.
Hallottam, hogy autó közeledik, mondta. Tudtam, hogy csak is ide jöhet. De lopakodni azt aztán tud. Egy árva léptét se vettem ki. Maga érdekel engem, fiam.
Nem szóltam semmit.
Remélem nem bánja, hogy fiamnak szólítom. Illetlen bizalmaskodás, de már annyira megszoktam, hogy nem tehetek róla. Nekem mindenki fiam, akinek nincs hosszú fehér szakálla, meg köszvénye. Mondtam, hogy szólítson, ahogy akar. Nem vagyok finnyás.
Elvigyorodott.
Az elléi telefonkönyvben nyüzsögnek a magánnyomozók, mondta. De csak egyet hívnak közülük Marlowe-nak.
Miről jutott eszébe, hogy belenézzen?
Nevezzük alantas kíváncsiságnak. Hozzávehetjük még, hogy Bill Chess szimatnak titulálta. Megjegyzem, maga viszont nem mondott semmit.
Előbb-utóbb mondtam volna. Sajnálom, hogy fáradnia kellett.
Nem volt fáradtság, ennyit még kibírok. Tudja valamivel igazolni magát?
Elővettem a tárcám, és mutattam neki ezt-azt.
Ha a fizikuma megvan hozzá, mondta elégedetten. Az arcáról se lehet sokat leolvasni. Gondolom át akarta kutatni a házat.
Igen.
Én már eléggé átturkáltam. Nemrég értem vissza, és egyenesen idejöttem, illetve egy pillanatra megálltam a vigyillónnál, de nem minném, hogy engedélyezhetem magának a házkutatást.
Megvakarta a fületövét.
Vagy a fene se tudja. Elárulja, ki fogadta föl?
Dilész Kingsley. Azért, hogy kerítsem elő a feleségét. Egy hónappal ezelőtt létszelt le, innen indulva. Úgyhogy én is itt kezdtem. Állítólag egy bizonyos férfival ment el. A férfi ezt tagadja. Gondoltam, ide fönn esetleg nyomra bukkanok.
És bukkant?
Nem. A szálak elég egyértelműen San Bernardinoig, s onnan El Pasoig vezetnek. Ott aztán kihűl a nyom, de még csak most kezdtem. Patton felállt és kinyitotta a bejárati ajtót.
beáradt a fenyők fűszeres illata. Kiköpött az ajtón, újra leült és beletúrt koszosbarna hajába a kalapja alatt. Kalap nélkül szinte illetlen volt a feje, mint általában azoké, akik ritkán veszik le.
Szóval Bill Chess egyáltalán nem érdekelte magát?
Nem.
Gondolom, a maga fajták elég sok válási ügyet bonyolítanak, mondta. Bődös munka, szerintem.
Ráhagytam.
Kingsley nem fordult a rendőrséghez a felesége előkerítése véget, ugye?
No, náhogy nem, feleltem. Annál sokkal jobban ismeri az asszonyt.
Abból, amit eddig elárult, még nem világos, miért akarta átkutatni Bill Chess házát, mondta ravaszul.
Szeretek nézelődni.
Ennél azért jobb magyarázattal rukkoljunk ki, mondta.
Jó, akkor fogalmazzunk úgy, hogy érdekel Bill Chess, de csak is azért, mert bajban van, és eléggé szánalomra méltó figura, már persze azon kívül, hogy egy görény. Ha meggyilkolta a feleségét, akkor lesz itt valami, ami arra mutat. Ha meg nem, akkor olyas valami lesz, ami arra. Félre birrentette a fejét, mint egy kíváncsi madár.
Milyesmi például?
Ruhák, ékszerek, piperecikkek, bármi, amit egy nő feltétlenül magával visszaelmegy, és nem szándékozik visszatérni. Lassan hátradőlt.
De hát nem ment el, fiam.
Akkor viszont ezeknek a holmiknak itt kell lenniük, de ha itt vannak, az Billnek is észre kellett vennie, és ez esetben azt is tudnia kellett, hogy a felesége nem ment el.
Az istókját se, úgy se tetszik ez nekem, mondta.
Ellenben, ha meggyilkolta, folytattam, meg kellett szabadulnia mindattól a holmitól, amit a nő magával vitt volna, ha elmegy.
És maga szerint hogy csinálta volna ezt, fiam?
A sárga lámpafénytől bronzszínű lett az arca egyik fele.
Úgy tudom, a feleségének volt egy saját Fordja. A kocsi kivételével szerintem Bill elégette volna, ami éghető, a többit meg elásta volna az erdőben. A tóba süllyeszteni veszélyes lett volna. De a kocsit se el nem égethette, se el nem áshatta.
Vajon tudta vezetni?
Patton meglepetnek látszott. Persze, hogy. A jobb lábát térdben nem tudja behajlítani, ezért a lábféket nem igen használhatta, de a kézifékkel jól elboldogulhatott. Bill saját Fordján csak annyi a különbség, hogy a fékpedál át van rakva a kuplungtól balra, úgy, hogy mindkettőt le tudja nyomni a bal lábával.
Beleráztam a cigarettámról a hamut egy kis kék üvegbe, amely aranyozott címkéje szerint valamikor egy font narancsmézet tartalmazott. A kocsitól megszabadulni ez lett volna a legnagyobb problémája, mondtam. Bárhová viszi is, onnan vissza kell jönnie, és nem lett volna jó, ha valaki meglátja. Ha pedig egyszerűen csak leparkolja egy utcán, teszem azt, San Bernardinóban, igen, hamar megtalálják és azonosítják. Ez se felelt volna meg a célnak. A legjobb húzása elpasszol egy orgazdának, de ilyet alig ha ismerhetett. Szóval az a legvalószínűbb, hogy az erdőben rejtette el járó távolságnyira innen, és a járó távolság az ő számára nem valami nagy.
Ahhoz képest, hogy nem érdekli az ügy, elég alaposan kifundálta, mondta szárazon. Na jó, a kocsi el van rejtve az erdőben. Tovább?
Számolnia kell azzal, hogy esetleg megtalálják. Az erdő kihalt ugyan, de erdőkerülők és favágók időnként végigjárják. Ha megtalálják a kocsit, jobb, ha benne van Muriel holmia, mert az két egérutat is kínál neki. Egyik se zseniális, de legalább valószínűsíthető. Egy, hogy valami ismeretlen alak gyilkolta meg a nőt, aki úgy intézte, hogy Bill keveredjen gyanóba, ha és amikor a gyilkosságot felfedezik. Kettő, hogy Muriel tényleg öngyilkos lett, de úgy intézte, hogy Billt okolják érte. Bosszú öngyilkosság. Patton mindezt nyugodtan, ráérősen megforgatta az agyában. Az ajtóhoz ment, ismét kiköpte a fölösleget. Leült, ismét beletúrt a hajába, rendületlen kétkedéssel nézett rám.
Az első verzió lehetséges, ismerte el. Éppen csak, bár nem látom, hogy kikövette volna el. És ott van ugye a búcsú levélke problémája is.
Megráztam a fejem. Tegyük fel, hogy Bill az előző eset óta őrizgette azt a levelet. Tegyük fel, hogy a nő most búcsúlevél nélkül ment